Következő napi rendi pontként hallgassuk meg Kovács Karcsi barátomnak az előadását. Hadd mutassam be nektek. Debreceni barátunk, ez őről a szólt reggel, ugye, hogy az Intercity késése miatt hát egy kicsit később értem ide, úgyhogy azért megint elnézést kérek mindannyiatoktól. Karcsit úgy ismertem meg a házassággondozó szolgálaton belül, hogy már viszonylag nagy gyermekei vannak, és egyszer egy egész hetet együtt töltöttünk úgy, hogy továbbképzésünk volt Jánoshalmán, és nekem nagyon tetszett, ahogy a gyerekeivel törődött és foglalkozott, és az a lendület, ahogyan velük kommunikált, és nagyon sok olyan benyomást tett rám, ami arra indított, hogy most jó volna, hogyha ő beszélne arról, aki pszichológus, hogy hogyan látja a férfi mai helyzetét, hogyan, miért nem tudjuk betölteni azt a szerepünket, amire Isten bennünket elhívott. Mi az, ami miatt nem jelennek meg az arcunkon azok a vonások, amelyek az első előadásban elhangzottak, vagy csak azok a torzók maradnak, amelyeket nem szívesen viselnénk. Karsi egyébként a Debrecenben egy mentálhigiénés központnak az egyik vezetője, ha jól tudom, drogosokkal foglalkozik. Ha esetleg van olyan közöttetek, akit valamilyen módon érint ez a kérdés, akkor forduljatok hozzá bizalommal. Az ő pszichológiáját már áthatotta a Krisztus lelke. Ilyen módon egészen másként tud ezekhez a függőségben levő emberekhez is közelíteni. Hallgassátok őt szeretettel.
Hadd osszam meg azt az örömöm veletek, folytatva Lajost, mert ő a bátorító szavait mondta el felém, vagy rólam. Én is örömmel látom, ahogy így körbenézek, hogy királyok között vagyok, szentek között vagyok. Isten minden mennyei áldásával megáldottak között vagyok. Olyanok között vagyok, akik szeretettek, akik uralkodnak, uralkodók, akik papok. Fokozzam még, testvérek, egyes arcok elkomorodtak, mások elkezdtek fényleni. Addig kellene fokozni, amíg föl nem álltok mindjárt, és feltartott kezekkel nem áldanánk a mi úrunkat, mert hogy csak olyat mondtam, amit az ige rólunk mond. Ha ugyan újjá született, megtért ember vagy. Az már más kérdés, hogy látszik-e rajtunk. Engem nagyon megérintett a délelőtti, nem is tudom minek nevezem, előadás vagy tükörtartás. Hát mindegyik arcot felismertem magamon, nagyon örültem, hogy az utolsót is, ami végképp nem az én érdemem már, az én érdemem inkább az első arcok közül néhány. És talán a legfőbb érdemem, idézőjelbe érdemem, a nem is tudom, hanyadik volt, az arcul köpött, a megpofozott arc. Azt hiszem, ebben biztos, hogy mindjárt közösek vagyunk. És hála annak, aki ezt nem úgy fogadta, hogy na akkor hol tudnánk viszonozni, hanem olyat adott, amit fel sem tudunk igazán fogni. Az előző felsorolásommal arra akartam felingerelni a társaságot, hogy nem kevesebb, nem kisebb a mi adományunk ingyen kegyelemből, mint az, aminek valóban sugározni kéne. Olyan jó, hogy mi ezt magunkon talán alig látjuk, pedig ez is fontos lenne, hogy vizsgáljuk magunkat. Nem azért, hogy ha megláttuk, akkor kihúzzuk, hanem azért, hogy ez újra és újra erőt adjon. Sajnálom, hogy Lajos barátom ezt nem mondta el már évekkel ezelőtt, elég régen voltunk ott, de nagyon örülök, hogy legalább most megtudtam, hogy ott valami azért látszott rólam. Én sokszor, amikor magamat vizsgálgatom, akkor nem ezt látom. Akkor nem ezt látom, és hát rögtön az is jut eszembe, hogy ezért sem szabad nekünk egyedül vizsgálgatni magunkat. Erre még a világ is rájött, ugye József Attila azt mondja, hogy hiába füröztöm önmagamban, csak másban moshatom meg arcomat. A tudomány is megfogalmazza ezt, hogy önismeretre egyedül remeteként az erdőbe nem tudunk jutni. Milyen jó, hogy mi itt is a legjobbat tudhatjuk, hogy még az embertársaink is kevesek ahhoz, hogy igazi önismeretre jussunk. A mi alkotónk, teremtőnk az, aki legpontosabban meg tudja mondani, hogy kik vagyunk, és mivé lehetünk. Úgyhogy rögtön hadd bátorítsak az ő szavaival mindannyiunkat, elsősorban magamat, mert nagy bátorításra van most szükségem, teljesen összeomlottam a délelőtti előadás alatt. És hát az is ott volt, hogy a rejtőző arc, meg a fedetlen arc, választhatnám azt, hogy rejtőzködöm, de akkor mit sem ért az egész, akkor feledékeny hallgatója vagyok a tükörbenézőnek. Na, majd erről akarok többet beszélni, de először hallgassuk meg Isten bátorító üzenetét a János első leveléből. A harmadik rész kezdődik így. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja ő magát, amit éppen ő is tiszta. Pszichológusként látom, hogy naponta a munkámban, hogy mekkora tétje van az önértékelésnek, az önbecsülésünknek. A pszichológia rájött arra is, meg is fogalmazta, hogy akinek rendben van az önbecsülése, ez nem azt jelenti, hogy kihúzza magát, és mindenkire csak lenéz, nekem most könnyű, mert én állok, ti ültök, hanem azt jelenti, hogy tudom, hogy méltó vagyok. Méltó vagyok a szeretetre, még meg ami úgy jön felém, hogy úgy, ahogy vagyok, elfogad és törődik velem. Ez ad igazán biztonságot az embernek. Tehát a biztonságot adó valakihez tartozás. Tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy ezentúl úgy, ahogy vagyok, elfogadjanak, de hogy nagyra is értékeljenek, mert fontos vagyok. Akkor tudom igazán kihúzni magam. És még egy harmadik lelki szükségletünk van, amelyek szükségletek, nem vágyak. A vágy az olyan, hogyha nem elégül ki, azt érzem, hogy belehalok. De valójában nem. A szükségleteink nem biztos, hogy észrevesszük, de ha nincsenek kielégítve, haldoklunk. Ezt könnyen tudjuk mondjuk a testünk táplálásánál, hogy egy darabig lehet böjtölni, vagy fogyókúrázni, de hosszú távon azért vigyázni kell, mert belehal az ember. A lelkünknél ez a három lelki szükséglet olyan, ami ha böjtöltetjük, ezeket nem szándékosan tesszük, úgy hozza a helyzet, az élet, majd megnézzük, hogy is van ez pontosabban. Tehát ha ezekben böjtölünk, akkor elkezdünk lelkileg haldokolni. Tehát nagyon fontos, hogy mi a válaszunk, a harmadikat nem tudom, mondtam-e már, az a kompetencia szükségletünk, mondja a pszichológia, vagyis, hogy értek hozzá. Hogy mihez, az már részletkérdés, mondjuk elsősorban leginkább az életvitelhez, az életem kézben tartásához, amennyire lehet. Azt mondják ugye a népi bölcsesség, hogy minden ember a saját sorsának kovácsa. Nekem még papírom is van róla, hogy kovács vagyok. Ezzel együtt azért eljutottam odáig, hogy hiába kalapálom az életemet, egyre rosszabbul néz ki, és hát nagy örömmel volt nekem is egy óra az életemben, amikor átéltem azt, hogy valaki kézbe vette az én életemet, és onnantól azzal a békességgel élhetek, hogy annak a tudásával, hogy én azért még mindig törekszem arra, hogy elrontsam, sokszor még jó szándékkal is, de rossz szándékkal is képes vagyok rá, de hogy az ő kezében jó helyen van, biztonságban van az én életem, mert ő viszont szüntelenül kész arra, hogy megújítson, hogy ilyen tükröket tartson, hogy még ettől is többet adjon, fölemeljen, és újra elindítson, és megtöltsön újra. Na tehát minden ember a saját sorsának kovácsa, és azt mondja a pszichológia, hogy akiknek ezek a lelki szükségletei be vannak töltve, sőt, ezzel annyit nem is foglalkozik, inkább csak azt mondja, hogy akinek jó az önbecsülése, az jót tud kihozni magából. Elég sok mindent ki tud, a maximumot ki tudja hozni magából, az szívesen van itt ebben a világban, az kihívásnak tekinti, jól érzi magát, nem fél az újabb és újabb feladathelyzetektől, akár nem fél az elbocsátásoktól, ma elég sok rémmel kell szembenéznünk, mert az alap az biztos benne, vagyis az önértékelése. Akinek meg nem, az hát legszívesebben elbújna egy szobába, és ott élné az életét, az minden újabb kihívástól fél, mert ott megint kiderülhet az, hogy ő nem méltó a szeretetre, főleg arra nem, hogy nagyra értékeljék, és nem is ért semmihez. Tehát nem mindegy. Jött rá a világi pszichológia, és hát megpróbál mindenféle technikával, praktikákkal segíteni az embernek, és sok ezek közül jó, helyén való. Én azt tapasztaltam meg az életemben, hogy mégis kevés ahhoz, hogy arra a békességre, arra az örömre el tudja jutni az ember, és úgy ki tudja húzni magát se fölöslegesen túl nagyra, ahol már esetleg túl magasan van az óra, de ne is maradjon összegörnyedve, ami meg megint nem jó, hanem pont úgy tudja kihúzni magát, ahogy az alkotója szeretné. Ez ő maga kell. Ő az, aki úgy tud alázatban magasra emelni bennünket, hogy nagyon magasan is alázatban tudunk lenni, alázatban is fényleni tudunk. Tehát azért mondtam el, amiket mondtam az elején, mert lehet, hogy én az emberi szemeimmel nem látom most rajtatok ezt a fénylést, a mennyei gazdagságot és mindazt, amivel megáldott a mi Istenünk, de attól még ez valóság. Tehát az első gondolatom, üzenetem, hogy vegyük komolyan azt, amink van. Birtokosok vagyunk. Vagy inkább sáfárok talán. Ez lehet, hogy pontosabb szó. Mert a birtokos azt mondja, hogy enyém, lehet, hogy kaptam valakitől, de ma már az enyém, tehát annak már semmi köze hozzá, és én úgy gazdálkodok vele, hogy akarok. Mi igazából sáfárok vagyunk, de nagyként sáfárai. Vegyük ezt komolyan. Mert mit sem ér, hogyha most valaki azt mondaná, hogy te Karcsi, mindegy miért, de én adok neked egy gyönyörű szép Mercedest, itt a kulcsa. Lehet, hogy még el is venném, zsebre tenném, soha nem mennék ki, nem használnám, akkor mit érnék vele? Tehát újra és újra azt gondolom, hogy naponta úgy kéne nekiindulnunk az aznapunknak, hogy Uram, köszönöm, hogy élek, de ettől sokkal többet köszönhetek meg ma neked. Köszönöm, hogy rendezve van már az összes eddigi bűnöm, és előre is tudhatom, nem kell ezzel visszaélnem, de tudhatom, hogy ha valamit elkövetek, gyorsan hozzád, mert te kész vagy rendezni azt. És köszönöm, hogy ma is itt van a te mennyei gazdagságod, ugye az Efézusi levél kezdődik ezzel, hogy minden mennyei áldással megáldott bennünket, múlt idő. Vagy a Kolossei levél első részében olvassuk, hogy és által vitt bennünket az ő szerelmes fiának országába. Múlt idő ez is. Tehát, hogy azzal kelni, hogy Uram, akkor mindazzal a kincsel, amit adtál nekem, ma merre induljak, hol ragyogjak. A vonaton utazva, 7-kor szálltam vonatra, és olyan 9:30 körül Lajossal tegnap beszéltünk, és tőle engedélyt kaptam, hogy ne egy órával korábban kelljen elindulnom. Hát ennek ez lett az ára, hogy 20 percet késett a vonat, úgyhogy nem 40-re értünk be, hanem még később. Mondta, hogy azért lett volna jó, vagy lenne jó, mert 9:30-től itt néhányan már összegyűlnek imádkozni. És utólag néztem az órán, azt szerintem pont imádságban volt már itt a szolgáló testvérek egyik fele. Én éppen készültem még gondolatban, de akkor jött ez az öröm, ami talán még mindig sugárzik az arcomról. Hiszem, hogy Isten ezt az imádságaitokat is meghallgatva mutatta meg azt, hogy mi mindent ajándékozott ő én nekem is. És ezt tudni kell, hogy miért volt ez öröm nekem akkor, miért kezdtem ott, lehet, hogy meg is néztek néhányan a vonaton, hogy mit vigyorog ez itt magába. Mert hogy az elmúlt hetekben elég sok dolgom volt, elég sok felé szolgáltam is a munkámon túl még, és nem volt elég időm, vagy lehet, hogy ennek a másik oldal az, hogy nem szántam rá elég időt. Nem tudtam úgy készülni, mint ahogy mostanában szoktam. Nagyon szeretek én is ilyen technikákat használni, és most arra döbbentem rá, hogy nincs ilyen mankó a kezemben. Aztán átgondoltam többször a gondolataimat, rendezgettem, olvasgattam könyveket, de azokat se sikerült úgy olyan pontig eljutni, hogy azt mondjam, hogy igen, van a fejemben egy világos előadás, amit el szeretnék mondani. Úgyhogy a vonaton azzal kezdtem, hogy Uram, akkor most könyörüljél rajtam, és valahogy rendezd az én gondolataimat, és hát azt a csodát láttam meg ebben, hogy az utóbbi időben báványommá vált ez a technika, és jól el lehet mögé bújni. Szeretem is használni, azt gondolom, jól is tudom használni. Nagyon szeretek mindenféle képeket vetíteni, nem csak szöveget. Azt gondolom, itt ahogy hallottuk, hogy a zene mennyire ki tudja tágítani a fel tud élénkíteni bennünket. Ezek a képek is talán meg tudnak mozgatni bennünket, és a, úgymond a szöveget, az emberi gondolatokat is jobban be tudjuk fogadni. Ez most nem volt, vagy nincs. Úgyhogy térdre kényszerültem, és Isten azt mutatta meg, hogy ő meg tudja ezeket áldani, de az utóbbi időben annak a rovására ment, hogy vele töltsek időt. Hogy őt keressem, hogy vele beszélgessek. És ez a 2,5 óra, abból is inkább talán egy óra hossza volt az, amit úgy tényleg az én mennyei atyámmal töltöttem kettesben, és hát nehéz ennek visszaadni az örömét, de azt remélem, hogy mindjárt ismerjük, ha ugyan újjászülettél, és újra keresed a te uradat. És az a döbbenetes, itt ebéd közben az egyik testvérrel beszélgettünk, hogy akik ezt már megtapasztaltuk, hogy vagyunk képesek arra, hogy másnap elfelejtjük, vagy harmadnap, ha jobbak negyednap, elfelejtjük, és megint a magunk erejéből akarunk élni. Vagyis ha arról akarok én beszélni, hogy miért nehéz férfivá válni, akkor ezt kellene kibontanunk, ezt a témát, hogy van ez, hogy megismertük Istent, megismertük az ő mennyi gazdagságát, vagy legalábbis bepillantottunk, mert hiszem, hogy életünk végéig egyre jobban ismerjük meg. Minden újabb engedelmesség, egy újabb arca, ami csodálatos, szivárvány színű arcú mesterünknek. Értsétek jól. Hogy van az, hogy ennek ellenére felkelünk, és bal lábbal kelünk, úgymond. Mi minden csábít el, csal el bennünket, buktat el bennünket azon az úton, amiben újra odafordulnánk hozzá. Én sokáig azt hittem, hogy körülbelül 12 éve jutottam hitre, akkor fogadtam el Krisztus megváltónak, úgyhogy kezdek serdülni. Sokáig azt hittem, hogy a benne való növekedés, a megszentelődés azt fogja jelenteni, hogy egyre inkább mennek ezek a dolgok. Egyre inkább vele kezdem a napot, egyre inkább engedelmeskedek neki, és jól csinálom majd a dolgokat. Egyre inkább jön spontán is belőlem a jó, a szeretet. És hát aki ennyi ideje keresztény, lehet, hogy ettől sokkal rövidebb idő alatt is, mert megtapasztaltátok, hogy még fogadkozunk is, sok mindent csinálunk, és újra-újra vannak olyan bűneink, hibáink, amikbe újra beleesünk. Másokon talán sikerül túljutni. És hát egyre inkább azt éltem meg, ma megint újra még jobban megértettem azt, hogy igazából nem javulni fog az én természetem, hanem kaptam egy újat. Kaptam egy újat, és egyetlen esélyem van. Az, ami az én természetem, azt odavinni Krisztushoz, és azt mondani, hogy Uram, te meg azt az újat éltes bennem. Vagy eljátszhatunk most a szavakkal, a formákkal, mert olyat próbálunk megragadni, ami misztérium, ami a mi elménknek talán kevés. Mármint a mi elménk kevés ahhoz, hogy befogadjuk, hogy ő itt él bennem. Tehát ahogy hallottuk, hogy nem az én arcom lesz egyre hasonlóbb hozzá, én ezt hittem, hanem az én arcom eltűnik, és az övé kezd el élni bennem. De ez egy olyan tűnékeny csoda, amit bármelyik pillanatban eltüntethetek, újra kibújhatok én, egy darabig még úgy is tűnik, hogy na végre, mert hát olyan nagyszerű legény vagyok én, aztán újra és újra abba ütközünk bele, hogy gyorsan megint elbújni, mert ami én vagyok, az kevés, az nem jó, azzal nem vagyok megelégedve. Na, szóval, hogy ennek a csodáját éljük keresztényként, azt gondolom, hogy ma így értem, hogy az, hogy a hitnek harca, az is ezt jelenti. Hogy újra azt megharcolni, hogy nehogy már én akarjak. Egyáltalán, hogy nehogy elfelejtsem. Ha meg elfelejtettem, akkor minél hamarabb engedjem, hogy az én Uram emlékeztessen arra, hogy már megint a te harcod jelenik meg ebben a világban, és az nem jó. Azt gondolom, hogy az egyik, ami mindenképpen nagy buktatókat tesz elénk, meg csapdákat, az ahogyan ez a világ ma működik. A világ mindig is buktatót tett elénk, ugye az első beszéde óta a kígyónak, de a mai világunk talán minden eddigihez képest intenzívebben, manipulatívabban, erőszakosabban, és lehetne még sorolni a jelzőket, csinálja ezt. Mire gondolok? A régi emberek sokat beszélgettek egymással, mert ez volt a szórakozásuk és a kikapcsolódásuk, és a találkozás, ami élteti az embert, mert nem jó neki egyedül, nem mi találtuk ezt ki, hanem a Teremtőnk mondja. A mai ember rengeteg időt tölt el a médiával, annak a írott változatától kezdve a sugárzott változatáig, a technikákkal ma már majdhogy nem a fel sem kell kelnem, lassan már fel sem kell ébrednem, már ott van velem. A széles nagyvilág ráadásul színesen minden érzékszervemet igénybe véve, kielégítve, szórakoztatva. És bizony, hát azt kell, hogy mondjuk, gondolom egyetértetek velem, hogy nagyon sok álkultúra ömlik onnan ránk. Nagyon sok hamis érték, ami magát nagyon is kultúrának, meg értéknek tünteti föl. Pszichológusként az önértékelésre gondolva egy időben elgondolkodtam a reklámokon, amelyek úgy tűnik, hogy legalábbis az őket készítő szakemberek, szakember kollégáim, a reklámpszichológusok nagyon is jól tudják ezt, hogy mik az igazi lelki szükségleteink. Mert ami élethalál kérdés, azért az ember mindent megad. Hálásak lehetünk az asszonyoknak, hogy ilyen finomat tettek elénk, volt miből hálásak lehetünk az Úrnak, de ha most egy hétig böjtöt hirdettünk volna, és úgy lennénk együtt, előbb-utóbb már nagyon éhesek lennénk, és az éhes emberén látok ilyeneket is a környezetemben, akik az utcán élnek és éheznek, azok nem válogatnak, a földről is fölveszik. És mi is ilyenek vagyunk, mindnyájan, ha lelki dolgokra gondolunk, akkor is, hogy előbb-utóbb érzi az ember, hogy éhes valamire, és nyúl. De vajon van elég bölcsességünk hozzá? Mondom, a média meg lerohan bennünket, és azzal etet, mivel is, hogy az igazi lelki szükségleteinkre valami áll táplálékot kínál. Ugye, ha már táplálék hasonlatnál járok, ma már jól tudja a táplálékkutatók tanulmányaiból az ember, a többségünk még mi férfiak is, de a nők aztán végképp, hogy manapság az könnyen előfordulhat, hogy valaki túleszi magát, mégis a teste éhezik, és fordítva is, hogy esetleg keveset eszik, de az minőségi táplálék, és ezért jól táplálja magát. Lelki szinten is ugyanígy van ez. Ugye azt akarja elhitetni velünk a média, hogy akkor vagy biztonságban, akkor vagy értékes, még kompetens is, hogyha fogyasztasz. Mégpedig többnyire élvezeti cikkeket, azok közül is kevésbé azt, ami a lelket gyönyörködteti, ne talán műveli, hanem hát leginkább a testünket, vagy köztük olyan szereket is kínál, ami meg igazából inkább el akarja zsibbasztani az éberségünket, a józanságunkat, hogy le tudjuk leplezni őt. Na, egész konkrétan. Ma már nem lehet, de néhány évvel ezelőtt még óriás plakátokban jelentek meg a nikotin reklámok. Számtalan olyat találtam, ami ezeket célozza meg, ezt a három lelki szükségletünket. Ugye a Sofiane reklám volt, hogy társ az éjszakában. Ma már nem reklámozzák, úgyhogy itt kell most tőlem megtudjátok, ha valaki magányos, szívjon Sofianét. Akkor majd nem lesz az. Egy idő után megjelent, hogy társ nappal is. A Helikonnak volt egy olyan reklámja, hogy járd a magad útját, és egy western kalapos lovas ment az amerikai prérin. Ezeknek a vizuális reklámoknak, ott, ahol meg még zene is van, ugye a tévéből jön, az a igazi trükkje, hogy nem az eszedhez szól. Nem is nagyon figyelünk oda, az emberek többsége ilyenkor eszik, beszélget, vagy akármi, valami eljut. És ezek pontosan úgy vannak megtervezve, hogy úgy osonnak ide be, hogy észre se veszed, annál manipulatívabban fognak téged működtetni. Mert az az életérzés úgy átjön, ugye a szabadság, ott lovagolni, élmények és a többi. És hogy járd a magad útját, tehát legyél értékes, nehogy már össze lehessen téveszteni a szomszéddal. Mindnyájunkban Isten belénk írta az egyetlenség vágyát. Egyetlenek akarunk lenni. Kisgyerek ezért testvérféltékeny, mert megszületett a rivális. Most már nem egyetlen. Az más kérdés, hogy megint keresztényként olyan jó tudni azt, hogy Isten egyetlenként szeret mindegyikünket. És az, hogy téged is szeret, az nem csökkent az én irántam való szeretetén. Mert ő egyetlenként adta oda magát értünk. Mindegyikünkért. Most tehát, erre meg helyikont kell szívni, hogyha valaki nem érzi magát elég fontosnak, meg értékesnek. Az összes reklám közül nem ragozom most tovább. A kedvenc reklámom a Stolwerk volt, az nem kertelt. Az egyenes sem kimondta a lényeget. Nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy is szólt a szlogen, hogy a Stolwerk a minek az íze? A szeretet íze. Így van. A többi az egy kicsit elrejtette, az egyszerű halandó az nem ismerte föl, hogy jaj, hát milyen huncutság ez ugye, persze, hogy szeretnék nem magányos lenni, persze, hogy szeretnék nem értéktelen senki házi lenni, persze, hogy szeretnék érteni valamihez, és nem lepleztük le rögtön, hogy hát persze, majd szívom ezeket a cikiket, és majd akkor lesz ez meg. Becsapott bennünket, a Stolwerk az elég viregbe kimondta, persze ettől ugyanúgy nem esett le a tantusz nekünk, vagy nem esik le. Tehát a Stolwerk a szeretet íze, én azt gondolom, hogy a szeretetnek ez a három arca van. Ha én igazán szeretek valakit, akkor pont ezekben táplálom. Odafigyelek rá, és rögtön hadd mondjam azt, hogy megint hol van ennek a legjobb lehetősége? Azt nem mondja valaki, hogy a japánok találták föl. Hallottam egy olyan szolgáltatásról Japánban, majd ha ott lesztek és gond van, akkor bizonyos telefonszámot felhívva, egy percen keresztül mondja neked az automata, hogy kirúgott a főnököd, á, ne törődj vele, te nagyszerű ember vagy. És sorolja, majd, hogy nem kinyúl és vállon vereget. Tehát ha padlón vagy, akkor felhívod az automatát. A tiszta forrás, az tudjuk jól, hogy ott a másik fél az nem egy automata, akit bekapcsolhatok. Ő akar engem újra és újra bekapcsolni, mert ő ébren van. És vár. Ugye azt mondja a mester, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. Vagy, hogy lássuk, hogy a teljes írás ugyanarról beszél 50. Zsoltár, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. És nem mondja azt, hogy először azért öltöz föl, kössél nyakkendőt. Én direkt nem öltöztem most nagyon elegánsul, nem direkt. Szeretem ezt a pólómat. Én úgy félig vagyok a zenész és a nem zenész pálya közt. Na szóval, úgy, ahogy vagyok, mehetek hozzá, és ő soha el nem küld. Azt mondja, hogy a bűneid elválasztanak tőlem, de arra se azt mondja, hogy maradj is ott. Gyere hozzám, és tedd le nálam. Nem ragozom, mert olyan gyönyörűen hallottuk délelőtt, remélem, hogy a szívünkig hatolt. Az értékünk. Tegnap egy katolikus általános iskola pedagógusai hívtak meg, na oda tudtam vinni ilyen nagyon ragyogó képeket, és mivel egy évvel korábban már találkoztam velük, ott is elkéstem, úgyhogy nem a Lajos hibája volt, hogy későn érkezett, vonatra is lehetne enni, de kellettem volna egy órával hamarabb is, úgyhogy bocsánatot kérek. Ott ismertek már, a bemutató három előadó volt, én voltam a harmadik, mindenkit bemutattak, és hogy a nevem elhangzott, pont akkor nyitottam be. Úgyhogy jót is nevettek, de meg is tapsoltak. Hát iszok jól esett. De ha soha nem tapsolnának meg, ha itt se fogtok megtapsolni, ha az összes ember elfordult tőlem, akkor is tudhatom, hogy valakinek olyan drága vagyok, olyan fontos és értékes vagyok, hogy az ő hibátlan és szeplőtlen, minden bűnt elkerülő, de minden kísértésben a szenvedést, a fájdalmat, a harcot megtapasztaló egyetlen fiát adta értem. Tehát, ha ezt tudom, akkor innentől nagyon fog fájni, ha nem sikerül közöttetek is, nem feltétlenül itt személy szerint, hanem bárhol emberek között is elérnem azt, hogy tiszteljenek, de kétségbe nem kelessek. Hogyha kétségbe estem is, tudom, hogy ki fogok jönni. Mert az ő szeretetet nagyra értékelése nem fog megszűnni. Akkor sem, hogyha hibázok. Akkor sem, hogyha így készültem most föl. Nem azért mosolygok folyamatosan, mert nem érdekel, hogy mennyire tudtam mára fölkészülni, mennyire nem tudok színes előadást tartani, hanem azért, mert tudom, hogy az én Uram így is szeret. És lehet, hogy ez fontosabb üzenet, hogy átadjam. mint hogy valami nagyszerűt általam annak gondolt, mert az sem biztos, hogy mindenkinek azt tetszik, ami nekem. És azt mondja Pál apostol, hogy a mi alkalmatos voltunkat ő teszi alkalmassá. Tehát pont azokban, amikben élethalál kérdés, hogy ki vagyunk elégítve, jól tudunk elakni újra és újra, azokban Isten gondoskodott rólunk. Az megvan. Tudhatjuk. És ennek az örömével kell nekünk elindulnunk és élnünk. Na a világ pont ezekben akar elé tolakodni, hogy sokkal jobbat kínál. Ezt tette ott az elején a kígyó, Éva, és Ádám is hitt neki. Ő semmi újat nem tudott feltalálni, mai napig ezt csinálja, legfeljebb a formák, a csomagolás változik. Vagyis az a úgymond kultúra, az az értékrend, amit ma nagyon erősen nyom a világ, az az egyik, ami elveszi a mi tekintetünket. Márpedig azt tudjuk jól, hogy nagyon nem mindegy, hogy hova, kire, mire tekintünk. Mi olyanok vagyunk, hogy nem csak arcunk van, hanem arcra szeretünk tekinteni is. Ugye az előbb olvasott igében is azt mondja János, hogy őrá tekintünk, Krisztusra, hasonlóvá leszünk hozzá. De ez úgy működik, mint ahogy itt hallottuk, hogy őrá tekintünk, ráadásul fedetlen arccal. A pszichológia ezt is megértette, rájött, felismerte, felfedezte, hogy Isten úgy alkotott meg minket, nem ezt a részét, hogy Isten alkotott meg minket, nem ezt fedezte föl, hanem majd mindjárt mondom. Tehát Isten úgy alkotott meg minket, úgy működünk mi emberek, hogy belénk ültette az utánzás képességét. Ha jól tudom, ott, ahol az új szövetségben ilyeneket olvasunk, hogy mondjuk Pál azt mondja, hogy legyetek követői, mint ahogy én is Krisztusnak. A követés szót akár az imitációval is lehet fordítani, vagyis az utánzással. Tehát legyetek, van is olyan fordítás, amit így mondja, hogy legyetek utánzóim. Ez belénk van írva. Megy nekünk. Megszületik a kicsi gyerek és utánoz. Amikor kicsi, jókat is szoktunk derülni rajta, mert lehet, hogy egy következő ilyen előadásra most jött az ötlet, be fogom tenni azokat a gyerekeimről készült fényképeket, ahol az ekkora gyerekem az én ekkora cipőmbe csoszog. De az anyjáéba is. Ő ott anyához is hasonlítani akart, meg apához is. És ugyanúgy telefonál, ugyanúgy kezeli a lemezjátszót, másfél évesen el is rontotta, azóta sem működik a lemezjátszónk. Szóval az utánzás belénk van írva. Az utánzás, ha ráadásul egy olyat utánzok, akit szeretek, aki egyre fontosabb nekem, vagy mindig is az volt, akkor ott többé válik. Nem pusztán csak leutánzom a mozdulatát, mert ezt tudjuk akkor is, amikor valamit meg akarunk tanulni, és valaki azt jól csinálja, és akkor el akarjuk lesni a mozdulatokat tőle. De ha szeretjük is az illetőt, ha ő tekintélyé általunk tisztelté válik, nagyjá nő a szemünkbe, akkor még több történik, mint puszta utánzás, azonosulunk vele. Ez pedig már azt fogja jelenteni, hogy mint a szivagy szívjuk magunkba azt, amilyen ő. Vagyis tanulunk, idézőjelbe téve a tanulás, mert dehogy akarjuk. Egyszerűen ott vagyunk vele, szeretjük, nagyra csodálkozunk, kinyílik a szemünk, be is jön az összes információ, és olyanná válunk, mint ő. Ki ne tudna itt akár egy gesztust idézni, hogy az édesapja is, én például egy idő után rájöttem, hogy úgy krákogok, vagy köhögök, mint ahogy apám csinálja. Vagy van egy-két olyan mozdulatom. Vagy kicsit megnyugodtam, hogy talán mégsem rontottam el annyira nevelői teendőimet, nem csak azért, mert Lajos most ezt visszaigazolta, reménység szerint igazat mondott, nem pedig szépet, hanem amikor egyszer láttam a fiamat, akit sokszor úgy látok, hogy nyúzza a 3 évvel fiatalabb fugát, egyszer láttam olyan 10 évvel ezelőtt, amint mutat neki valamit, valami természeti szépséget, és szinte ugyanazokat a szavakat használta, mint én, hogy nézd, milyen csodálatos az a nem tudom micsoda. És akkor úgy megnyugodtam, hogy jaj, hát akkor valami jó is átment. Utánzunk, és aztán belemelegszünk, és azonosulunk, és átvesszük. Na hát ezért nem mindegy, hogy kire nézünk. És itt megint azt kellett meglátnom, hogy az utóbbi időben elég sokat nézegetek. Ugyan a családommal együtt talán ez még jobb, mintha külön nézegetnék, és nem olyan internet oldalakat, még olyanra is rákattintottam a minap. Egy darabig eltévedtem én is. És olyan jó volt megerősödni abba, hogy nekem nem kellett lelki gondozós, hanem rögtön a feleségemmel megbeszéltem, hogy aznap milyen kísértés ért, és én engedtem. De szerencsére már jóval korábban megtanultam Jobbtól, hogy szövetséget kell kössek a szemeimmel, mert csak ezt tud megtartani. Igazából nem is a szemeimmel, hanem Istennek kell nekem szövetséget kötni, és ő majd a szememre is vigyáz. Na szóval, hogy sokat nézegetek. Nem is tévét, mert tévén nincs másfél éve megint csak, és ennek örülünk, de azért még mindig van videó, meg számítógép, szóval még mindig bőven van technika, és olyan filmeket, amelyek hát megbeszélésre várnak. Mert amik megint csak ott közvetítődnek, talán én már különbséget tudok tenni ennyi hitbeli gyakorlattal. Nekem se költétlen válik javamra. Javamra is válhat, ha tanulok belőle. De a gyerekeimet meg segítenem kell, mert ők lehet, hogy most tanulják azt, hogy akkor hogy kell élni, hogy kell szerelmeskedni, hogy kell párkapcsolatot csinálni, hogy kell ügyeskedni, és a többi, és a többi. Tehát újra és újra ebből is meg kell térjünk, én is ezt láttam meg, hogy talán többet kéne az én Uramra tekingetnem. Úgyhogy olvasom az ő igéjét, hogy gondolkodom, hogy testvérekkel róla beszélgetünk, hogy ezt csináljuk, amit most itt is. Mert akire nézünk, az hatással van ránk, minimum megpróbáljuk utánozni, néha azonosulunk is vele, és a médiából jövő üzenet, főleg a vizuális, akusztikus hang információkkal is feldúsított üzenet, az azért nagyon huncut, mert ott nem kell, hogy szeressem. Az olyan élményt ad nekem, úgy felpörget, hogy teljesen nyitottá válok. Ezt megint nagyon jól tudják a reklámszakemberek. Hol szokott a filmekbe megszakadás lenni és egy reklám? A legizgalmasabb részeknél. Egyszerű pszichológiai tanulság, hogy minél nagyobb az izgalmam, egy határon túl már nem jó, de egy határig jó, ha el tudok menni, mert akkor vagyok tanulóképesebb, fogékonyabb. Tehát álmosan nagyon nehéz tanulni. De ha bizonyos szintre emelkedett bennem az izgalom, akkor ilyen vajpuhává válok és fogadom be. Na, a film előkészít, nem a film a lényeg, a reklám a lényeg. Legalábbis ennek a világnak, mert minél többet el akar adni nekünk, hogy nőjön a zsebében a haszon, ami nő is olyanokat akar venni, ami őt se táplálja. Mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát lényeg az, hogy ez nagyon nagy erővel hat ránk, és el akarja csábítani a tekintetünket, hogy ne arra tekintsünk, akire érdemes, mert ha rátekintünk, ott is így működik. Minél többet tekintem, próbálom utánozni, egyre inkább már azonosulok vele, és ezáltal munkálja bennem a Krisztus arcúságot. Itt ezt megint lehet, hogy nem tudjuk pontosan megmagyarázni, nem is kell megmagyaráznunk, csinálnunk kell rátekinteni, és hagyni, hogy ő meg átmosson bennünket és formáljon. Aztán, mi az, ami még nehezíti azt, hogy mi férfivá váljunk? Egyébként elgondolkodtam a címen is, hogy azt hiszem nem nehéz férfivá válni, hanem lehetetlen. Mert vagy férfinak születtünk, vagy válni soha nem válunk azzá. Tehát mikor megszülettünk, ott már a nemünk az el volt döntve, tehát férfivá születtünk. Itt, akik itt ülünk, ahogy körülnézek, nő nincs most köztünk, tehát férfiak vagyunk. Krisztus arcú férfivá meghallottuk, hogy megint úgy válunk, hogyha leginkább benne vagyunk, és ő tud rajtunk keresztül megjelenni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor újjászülettünk, és onnantól láblógázhatunk, mert a megszentelődés folyamat erről szól, hogy ezt újra és újra megharcolni, hogy most már tudom, hogy van valaki, aki bennem van, és élni is akar bennem. Galata levélben olvassuk, hogyha, nem tudom pontosan idézni, hogyha általa élünk, akkor éljünk vele együtt. Tehát valahol azt akarja megfogalmazni az ige, hogy hát ő formált már az anyamében is, ő teremtett bennünket, de ő szült újjá is bennünket, ő által születtünk újjá. Na de itt él bennünk, és vezetni akar, tanácsolni akar. Csak mi olyan gyakran ezt parancsnak halljuk, aminek nem tetszik nekünk. Vagyis az önbecsülésünkhöz visszatérve, azért nagyon fontos kérdés, foglalkozni a saját önértékelésünkkel, önbecsülésünkkel, mert itt vagyunk a legsebezhetőbbek. A világ kész mindenféle szeméttel elcsábítani bennünket, hogy majd az betölti ezeket, és Isten is azt mondja, csak ő nem manipulál, ő nyílt lapokkal játszik, ő üzen nekünk, és ő a szeretetével akar elcsábítani. hogy szeret és maximálisan gondoskodni akar rólunk ezekben a szükségleteinkben. De ezt nem erőlteti ránk, és nem is úgy adja ide nekünk, hogy álmunkba, szoktuk imádkozni, hogy még álmunkba is adja eleget, biblikus a dolog, semmi baj nincs vele, de nem spórolhatjuk meg azt, hogy amikor ébren vagyunk, akkor viszont aktívan tegyünk azért, hogy a bennünk lévő mennyei kincseket először is megismerjük. Otthon a Biblia körünkben ezzel foglalkozunk most egy ideje, hogy tudjuk mi azt, hogy milyen ajándékaink vannak, meg milyenek nincsenek. Mert óriási tévedés lehet, ha azokat kérem, és akkor ott csalódok Istenben, mert nem adta meg. Hát soha nem is ígérte. Amit viszont ígért, azt ismerem mind, mert azzal meg élnem kéne. Ugye a Mercedes-szel járnom kéne. Szóval, az önbecsülésünk ez a érzékeny pontunk, és tulajdonképpen ez mozgat egy életen át bennünket, ez a három lelki szükségletünk. Még egy-két csapdahelyzetet mondanék, és azt gondolom, hogy csak abba hagyom, nem befejezem. Hadd kérek egy segítséget. Kik vannak itt házas emberek, akik házasságban élnek? Jó, hát a többségünk. Így is van ez rendjén. Az embernek nem jó egyedül, és Isten leginkább a házasságot találta ki, nem mindenkinek. Tehát az ugyanúgy lehet boldog ember, és ugyanúgy teljes életet élhet, aki nem házasságban él, hogyha Isten így gondoskodott ő róla. De lehet, hogy ül itt olyan, akinek Isten társat akar majd adni, csak még nem jött el az ideje. Na, tehát társakra van szükségünk, és tulajdonképpen a barátság is egy ilyen társas kapcsolat. A házasság azért minden más emberi kapcsolatnál másabb és talán kitüntetettebb is. A csapda ott is a szükségleteink körül forog. Mert hogy ugye mind szoktak megbukni a kapcsolataink. Hát Isten úgy rendelkezett, úgy döntött felőlünk, hogy úgy alkott meg, hogy érzelmeket is ad nekünk, hogy érző lények legyünk. Aki látta az Angyalok Városa című filmet, az többek közt ezt a témát pedzegeti, hogy mennyivel jobb az embernek, mint az angyalnak. Innen mi azt gondoljuk, hogy de jó nekik, örök életük van, ő nekik már biztos, sokszor a keresztény ember is bizonytalankodik, és ők nem is éreznek fájdalmat, de örömöt se. A film ugye azt mutatja be, hogy az angyalok nagy sokasága írja azt az egy angyalt, aki vállalta azt, hogy emberré válik. Ezzel vállalva a sebezhetőségét és az örök életét is odaadta. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy érző lények vagyunk a gondolkodásunk mellett és az akaratunk mellett. És az érzelmeink azok egy hát nagyon izgalmas kalandot jelentenek az ember életében. Az a gyanúm, hogy a pszichológia is ezt diagnosztizálja, de úgy tűnik, hogy Isten is látja ezt, hogy nem megy ez úgy könnyen az embernek, tehát tanulnunk kell ezt, hogy az érzelmeinket jól kezelni, helyesen kezelni. Be tudnak csapni bennünket. Sokan úgy gondolkodnak, hogy hát az érzelmek azok olyanok, hogy azok fölött nincs hatalmunk. Igazuk van, direktben nem tudjuk szabályozni az érzelmeinket. De közvetett úton van hatalmunk felettük, és fontos is, hogy megtanuljuk. Még a szerelem is ilyen, a világ ugye ebben is el akar csábítani bennünket valami más útra, mert azt mondja, hogy engedj a szívednek. Mi meg tudjuk, hogy minden gonoszság az innen jön elő, legalábbis amíg meg nem újított. Ki nem cserélt szívből, a régi szívből. Tehát engedj a szívednek, a szíved vágyának, és ez alatt arra gondol, hogy ha jön a szerelem, elönt a nagy érzés, egyrészt annak úgyse tudsz ellenállni, de nem is érdemes. Hát ez lesz az életed értelme, hogy nagyokat élj át. Tehát ma ugye pörgésre hív el a világ, hogy állandóan pörög, gyűjtsd be az élményeket, és érezd nagyokat. Nyilván pozitívakat. Negatívakat meg kerüld el valahogy. Jó dolog érezni, és jó dolog pozitív érzéseket átélni. De szükségünk van a negatív érzésekre is. Ha belegondoltok, a fejlődésünk nagyon sokszor pont a negatív érzelmek mentén. Amikor fáj valami, amikor szomorú vagyok, bánatos vagyok, dühös vagyok. Ha ezeket jól tudom kezelni, főleg keresztényként, ha Istenhez tudom odavinni ezeket is, akkor az ő kezébe ezek nagyszerű eszközök arra, hogy formáljanak engem. ha kihagyom, ha mindenáron el akarom kerülni, hogy volt ez a nagyon, nekem nagyon tetszett a szó, játék, centrum, ja igen, vagy gyógyszerrel, vagy másfajta gyógyszerrel, bármilyen segédeszközzel el akarom tüntetni a negatív érzelmeimet, akkor egy olyan fontos ösztönzőt és visszajelzőt zárok ki az életemből, ami vezetne engem, ha hagynám. Tehát, ha fáj a lábam, akkor oda nézek és megvizsgálom, hogy mi történt. Lehet, hogy beleléptem egy szögbe, és utána azt lehet, hogy le is kell kezelni. Ha nem érzem ezt a fájdalmat, akkor úgy járok, mint a leprások, ugye abba a halál egyik oka, hogy kiesik az érzés, az érzet, és ezért nem érzi, hogy órákon át nyomja ugyanazt a testrészét, és ettől úgy elnyomódnak az erek, hogy már nem jó a vérkeringés benne. Vagy még durvábban nem érzi azt, hogy tűzbe lép, vagy megszúrta magát, és vérzik, és a többi. Tehát az érzelmeink nagyon fontosak, a negatívak is. Nem szeretjük őket, nem is kellemesek, de tájékoztatnak, meg ösztökélnek. Nos, a házasságban, ugye, megbánt a párom, vagy ez csak nem szokott előfordulni, vagy van még itt ilyen, akit bántott már meg a párja? Hogy nem ilyenek ezek az asszonyok? Jó is lenne beszélni róluk egy kicsit, de maradjunk csak magunknál. Megbánt, ez fáj, vagy dühít, vagy szorongat, hogy már századjára bánt meg, pedig megbeszéltük. És akkor ez az érzelem első kanyarban ugye itt jön a hit harca, először azért többnyire az óemberi természetünk indul be, ő a gyorsabb, fürgébb, beindul, és azt mondja, hogy na hát ezt azért ne hagyd. Valahogy rendezni kell ezt a dolgot. Mégpedig azért, mert ha ezt tovább hagyod, akkor nem leszel biztonságba, mert pont az, akitől azt várnád, hogy megértsen téged, az mond ellent neked. Az bánt meg, ennyire nem figyel rád, ennyire nem törődik veled. Meg ennyire nem értékel, pedig már többször felolvastad neki, hogy és ti asszonyok, tiszteljétek a ti férjeiteket. Azaz én nem is tudom, mit keres ott előtte. Hát mert az előző mondat meg úgy szól, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Na, szóval, az érzelmeink azok beindítják a természetünket, amibe beleszülettünk, ami velünk született először, és az azt tanulja meg, amíg meg nem térünk, újjá nem születünk, és még utána is sokszor gyakorolja, hogy senki nincs, aki törődne velem, senki nincs, aki az én életemet menedzselje. Hát nekem kell valahogy. Úgy elgondolkodtam pszichológusként, hogy az, hogy az atyáinktól örökölt hiába való élet, hogy ez mit jelent. Hát azt gondolom ezt, hogy megszülettünk egy családba, és láttuk a szüleinket, hogy hogy élnek. Utánoztuk, meg azonosultunk velük. Ha nagyon jó keresztények voltak, akkor elég sok Krisztussal való azonosulásunk lehetett, mert őt tudták bemutatni nekünk. Ha nem, akkor meg sok nem Krisztussal való azonosulást. Onnantól mindegy, hogy a legnagyszerűbb ember, vagy a legocsmányabb bűnöző, az egyik sem maga Krisztus. Ezért más, és az már nem jó. Tehát megtanultuk azt, hogy hogyan menedzseljük az életünket. És a megtérés után ennek jön el a harca. Hogy ezt a jól begyakorolt menedzsmentet le kell tenni. És valami olyanban kell elkezdeni működni, amiben setes uták vagyunk, nem tudjuk még jól csinálni. Szenvedélybetegekkel dolgozom, látom, hogy amikor egy hosszú szer használat után, vagy legyen az játékszenvedély, tehát egy szenvedélybeteg eljut odáig, hogy pokol az élete, már meghalni se tud, de élni sem, és úgy dönt, hogy akkor nincs mese, akkor kényszerhelyzetbe jut, változtatni kell. Ez kicsit tükre annak, ahogy egyébként hitre jut a keresztényé váló ember, mert a többségünk úgy jut hitre, hogy se élni, se halni nem tud már, és akkor kínjában észreveszi azt, aki mindig is ott volt, mindig is hívogatta szeretettel. És még ezt is megengedte, ennyire szeret, hogy ennyire szenvedj most. Mert hát, ha ott van esély, hogy észreveszed, hogy itt vagyok, mondja az én Uram. És én szeretni akarlak, és felállítani. Sőt, egy nagyszerű életet adni neked. Szenvedélybeteg, leáll, elkezdenek jobban lenni, mert akkor már fizikailag is gyötrődnek. Elkezdenek jobban lenni, és elég sokan ott is hagyják a terápiát. Azt gondolva, hogy meggyógyultunk. Pedig a harc ezután kezdődik. Mert az egy dolog, hogy már nem vagyok szerhasználó. De minden porcikámba úgy működök, még úgy gondolkodok, és innen jön az összes többi, úgy gondolkodom, és aztán úgy kezdek el cselekedni is, ahogy gondolkodom, mégpedig úgy, ahogy alkoholistaként tettem, mondjuk, ha alkoholfüggő volt az illető. Vagyis, ha baj van, akkor nem fölveszem a kesztyűt, megvizsgálom, lelki eszközökkel oldom meg a problémát, hanem nyúlok ahhoz, ami eltüntette a bajt. Azt gondolom, hogy keresztény emberként is hitre jutunk, és örvendezünk. Ugye János beszél erről is, hogy három szellemi életkor van, vagy lelki életkor, spirituális életkor. Ti gyermekek, segítsen, aki jobban tudja. Őnáluk ugye azt mondja az írás, hogy ők örülnek annak, hogy megszabadultak, ha jól emlékszem. Tehát örülnek az újjászületésnek. Akik friss keresztények, azok tele vannak örömmel. Rózsással látják a világot, és jól is van így, örülnek a őket elért hatalmas szeretetnek. De aztán elkezd növekedni az ember, és kiderül, hogy itt harcok is vannak. Az ifjaknak azt mondja, hogy ti megtapasztaltátok, hogy legyőzitek a bűnt. Ez az ifjak öröme. A vénekről meg azt mondja, hogy ti mindenben Istent látjátok. Hát olyan csalódott lettem, amikor először olvastam, és sokáig újraolvasva se értettem, hogy hát itt már valami olyasmit vártam volna, hogy ti meg már csodákat tesztek. Már halottakat feltámasztatok, és nem tudom micsoda. És akkor elintézi ennyivel. És aztán vénülve egyre jobban látom ennek az értelmét, hogy a legnagyobb öröm, legnagyobb csoda, hogy mindenben látom azt, hogy ő itt van. Nem ő hagyott el, ha nem érzem a jelenlétét. Nem ő fordult el tőlem, nem ő vette vissza az áldásait, én nem élek vele. Tehát mindenben látni Istent. És megint a testvérrel való beszélgetés jut eszem, hogy a legnagyobb mélységben is. Tudni azt. Testi szemeimmel nem biztos, hogy látom, de a lelki szemeinkkel meg kell tanulnunk látni, hogy Isten a legrosszabbat is a javunkra tudja fordítani. Ha ugyan szeretjük őt. Az meg nem azt jelenti, hogy valamiféle szeretett teljesítményt adok neki, és akkor ő meg cserébe, hanem csak azt jelenti, hogy akit szeretek, ugye ahhoz fordulok oda. Ahogy a 73. Zsoltárban van, hogy hát én, Uram, vigyázok a te utadra, ezek meg itt más úton járnak, és jobban van dolguk. Hát nem értem én ezt. Míg nem, be nem mentem Isten házába, vagyis míg nem kezdtem el újra szeretni, vagyis rátekinteni, tőle várni a választ, és akkor megértettem. És már nem is foglalkozik azzal, hogy azokkal mi van, annyit azért lát, hogy hamar elmúlnak, mint a fű. De hogy az én kősziklám meg te vagy. Az én örökségem, az én biztonságom, az én gyönyörűségem, és már imádatban van a Zsoltáros. Azt hiszem a házasságtól kalandoztam egész idáig, de hogy ott is, és a barátságainkban, a munkánkban, mindenütt tulajdonképpen erről szól a tét, hogy helyzetbe hoz minket a világ, de ugye mire bátorít az ige, hogy mindig készek legyetek megvallani a bennetek élő reménységet. Ugye ez könnyű úgy érteni, hogy ha megkérdezik, akkor mondjam el szavakkal. De nem ilyen vallatás az, amikor tegnap mesélte el az egyik katolikus testvér, hogy amikor kicsi gyerekekkel mentek be a templomba, és akkor ő imádságra hajtotta a fejét, és behunta a szemét, akkor a kis óvodás megjelzte, hogy alszol? Ez is egy megvallatás. Mit csinálsz most? Elmondhatja. Szavak sem kellenek hozzá, állandóan ekkora szemekkel néz a világ bennünket, és sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Milyen érdekes volt, jól emlékszem, hogy itt hallottam, most lehet, hogy olvastam, de talán itt hallottam, hogy ja, igen, az énekünk, amit tanítottál nekünk, az utolsó ének a legelején, az azt mondta, hogy várja a világ, sóvárogva várja a világ, hogy megjelenjen Krisztus. Mondom, hát ez nem biblikus, hát az igében az van, hogy Isten fiainak a megjelenését. Hát persze, ha megint a csak emberi szemeimmel, meg füleimmel vizsgálódom, akkor persze, hát már megint én akarok megjelenni. Én Isten fia vagyok, itt vagyok. Az ének az megragadta a lényeget, mert Krisztust várja a világ. A tét az, hogy én engedem, hogy rajtam keresztül megjelenjen vagy én akarok megjelenni. Vele együtt hoztam Krisztus nektek, vagy őt nem is hozom, mert itt vagyok én, az meg éppen elég. Szóval a tét, hogy újra és újra a világ helyzetbe hoz, megvallat, és reagálunk. Csak, és ez a hitharca, azt gondolom, hogy az óemberünk fürge, gyors, sajnos megerőtlenült ugyan, de annyi ereje maradt, hogy mindig kész elsőnek felugrani, hogy majd én jövök. És ezeket féltve, ezeknek akar muníciót szerezni, ezért teszi, amit tesz. Tehát próbálom megvédeni magam a házastársammal szembe. Egyikünknek olyan a vérmérséklet, hogy ezt úgy teszi, hogy visszakiabál, sőt, ő kezdi, mert akkor biztos, hogy nem, mert az asszony majd kiabálni, a másik inkább meghúzza magát, még a papucsot is oda viszi, vagy elfogadja, vagy nem tudom én. Ez már csak színezetnyi különbség, de ilyenkor mi reagálunk. És újra és újra rá kell döbbenjünk, milyen jó, hogy ő itt van, munkálkodik, hogy újra és újra eszünkbe jusson, szemünk elé adja, hogy észrevegyük, hogy hopp, már megint nem ő él bennünk, hanem ő ott szomorkodik, hogy nem hagyom térhez jutni. És akkor meg lehet harcolni azt, hogy kérek bocsánatot, ha megbántottam, bocsássak meg neki, ha ő bántott meg, el nem felejtő, hogy nekem is sok megbocsájtani való van az ő részéről, és tudjak a magam fájdalmát, sérelmét, jogait és a többi azt odabízni az én uramra, mert ő gondot visel rólam. Elhiszem? Ilyenkor könnyű beszélni róla, hogy hát persze, ott a helyzetben, amikor éppen vallat a világ, és vallat az én uram is, hogy mi van az én szívemben. Ha elhiszem, akkor rábízom, és én meg törődhetek azzal, hogy na neki mire van szüksége. Akkor is, ha éppen megbántott, mert lehet, hogy mögötte az van, hogy valami fáj neki. És ott oda tudok hatni, oda tudok a szeretetemmel, a rajtam átömlő szeretettel gyógyírt vinni, akkor fölöslegessé válik a bántás, ami az ő részéről is az ő jó emberének a beindulása. Ragozhatnám ezt még hosszan, de inkább majd beszélgessünk, és akkor tényleg én is szívesen tovább is mondok sok mindent a tapasztalataimból is akár. Én így látom, hogy ilyen egyszerű, de ilyen hallatlanul bonyolult, vagy ilyen nehéz megvívnunk a hitnek harcát, ha csak magunkra tekintünk, és persze Istennel a kőfalat is átugorjuk. Ez persze nem azt jelenti, hogy ilyen könnyű, de én amikor el szoktam csüggedni, hogy nem megy ez nekem, akkor az az egy vigasztal, hogy Isten azt ígérte meg, hogy elkezdte bennem a jó munkát, és azt be is fogja fejezni. És szerencsére ő nem olyan, mint én vagyok, illetve hogy félbehagyok néhány munkát, ő be fogja fejezni. Ez a reménységem. Tudom, hogy Uram, te munkálkodsz bennem, én most nagyon rosszul látom a helyzetet, ha tükörben nézek, máskor nagyon jól látom, de az a biztos, hogy te látod, és te meg folyamatosan munkálkodsz. Úgyhogy hagyjam én abba azzal a biztatással, amit Isten bíz a szívünkre, az Efézusi levélben, vagy a Filippiekhez írott levélben áldásként egy részét szoktuk is hallani a templomban, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Úgy legyen.